Kedves barátaim, szemle a hitéletet és társadalmat szemléző mérleg felett ilyen címet adott a Lehet-e Fórum ma esti szerkesztő bizottsága. Röviden mérlegen a mérleg. A kerekasztal beszélgetés résztvevői Béres Tamás teológus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektor, helyettes professzora, a mérleg szerkesztő bizottságának tagja, Deák Dániel, az összehasonlító jogtudomány professzora a Corvinus Egyetemen, a Mérleg szerkesztő bizottságának tagja, a Mérleg Egyesület elnöke, Mártonfi Marcell, irodalomtörténész és teológus, az Andrássy Egyetem professzora, a Mérleg főszerkesztője. Felkért hozzászólók Máté Tóth András egyetemi tanár, a Szegedi Tudomány Egyetem vallástudományi tanszékének vezetője. Tilman József művészetfilozófus, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem professzora, a Mérleg szerkesztő bizottságának tagja. Magam Kamarás István, szociológus, Evangélikus Hittudomány Egyetem óraadó tanára, leszek a házigazda, egyben a Lehet-e Fórum vezetőségének tagja. Valamit szeretnénk egy kis időt szánni a mérleg történetére. Nem fogunk ebbe túlságosan belemélyedni, bár izgalmas, harandos története volt. Ez a történet Bór Jánossal kezdődik, aki most nincs közöttünk. Ő tudnék, amikor közel volt, amikor Magyarországon volt, akkor mindig részt vett a Lehet-e Fórum összejövetelein, vagy előadóként, vagy nagyon aktív hozzászólóként. Bór János már 9 éves korától különféle ember próbáló zárt alakzatokba került. Először a kőszegi katonaiskolába, ahol 3 éven át szigorú kiképzést kapott. Székesfehérváron, mint ciszterci gimnazista diák, cserkészkedett és részt vett az illegális katolikus ifjúsági mozgalomban, érettségi után belépett a jezsuita rendbe, novíciósként pedig a forradalomba, amikor is egy napig még géppisztollyal is rendelkezett, de nem használta, rendi parancsra nyugatra menekült. Amikor kilépett a rendből, hogy szabadabban szolgálassa egyházát, a házasság kötelékébe lépett, majd 1965-től a mérleg szerkesztőjeként került újabb talpig nehéz hűségbe. A mérleg volt élete és életműve, számunkra pedig világító torony és kilátó, melyet messziről, a határon innen sötétjéből lehetett látni, és ahonnan messzire lehetett látni, még inkább rálátni, átlátni és bepillantani. Számunkra, hetet hét határon innenieknek, egy otlikkal szólva határon túli iskolát jelentett, melynek levelező hallgatói lehettünk. Kisebb fajta csoda folytán, már a 60-as évek végén, mint olvasáskutató megtapasztalhattam, kisvárosok könyvtáraiban és szabadpolcon elérhető volt a mérleg, még ott is, ahol ugyanoda még nem igen merték kitenni sem a Bibliát, sem a Vigiliát. Amikor a kiskunhalasi, hatvani vagy celdömölki városi könyvtárba egy magát értelmiségének valló olvasó leemelte a folyóirat polcról a mérleget, joggal érezhette úgy magát, mint fehérek közt egy európai. Otlik határmenti iskolájából János előbb határon túli iskolákba került, legvégül pedig a hetet hét határon túli világegyetemre professzor emeritusnak. Útja során ő is elmondhatta Otlikkal, hogy semmi sem megy úgy, ahogy kellene, 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb 2 legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élet az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen, hálára sem tart igényt a sors. Később már nem is izgultam ilyesmin. Tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. Hát akkor megkérlek benneteket, amennyiben szeretnétek még a történetbe bekapcsolódni, vagy pedig már is áthuppanhatunk a jelenben.
Annyit talán mindenképpen érdemes megemlíteni, több dolgot is, tehát az egyik az a másik vatikáni zsinat lezárulásának az éve 1965, amikor a mérleg útjára indult, és nem vitás, hogy a zsinat eredményeit a belőle kiágazó különböző teológiai és párbeszédes, tehát a teológia és a társadalomtudomány között zajló lehetőségeket, valamint a természettudományok, nem utolsóban, és a teológia modernségben megfogalmazódó, fölvetődő kérdéseit és határkérdéseit igyekezett kezdettől fogva közvetíteni. Ez egy nagyon fontos, mondjuk egy statement, hogy miért alapult a mérleg. A másik fontos aspektus, amit egy pillanatra megemlítenék, az intenzív jezsuita részvétel, tehát amit Jánossal kapcsolatban is megemlítettél, az tulajdonképpen egy hálózatnak is a megemlítése, hiszen egyfelől részben ma is élő, tehát jeles jezsuiták kapcsolódtak be a mérleg munkájába, például Szabó Ferencet kár volna kihagynunk. Másfelől pedig szerintem az sem közömbös, hogy János olyan barátai, akik maguk is jezsuitaként indultak, csak nem biztos, hogy bemaradtak a rendben, a mérleg recenzensei között például, akik különböző, hát, tehát nemzetközi szakirodalmat szemléztek, jelen voltak. Ez mindenképpen a mérleg történetihez hozzá kell fűznöm, és aztán itt persze tovább menve sorolni volna érdemes azokat a kiváló munkatársakat, akik egészen a legutóbbi időkig, vagy a közelmúltig, vagy a már nem egészen közeli múltig a vállukon hordozták a mérleget. Van, aki itt is jelen van ebben a beszélgetésben, ugye Balogh Vilmos Szilárd kiváló természettudós tanár, fizikus és matematikus, és teológus, nem mellékesen a mérleg hát, szerkesztője, főmunkatársa, munkatársa, szerkesztőbizottsági tagja, minden eset nagyon sok tekintetben, hosszú éveken át, és hát mindenképpen szeretnék megemlékezni a jezsuiták mellett Endrefi Zoltán filozófusról, aki a mérleg haza települése után, főként, tehát a rendszerváltás után nagyon sok mindenben segítette a mérleget szerkesztőként, főmunkatársként, fordítóként, cikkek felhajtójaként és fordítók felhajtójaként. Sokak között, bocsánat, hogy őket, vagy többek között őket említem meg ezen a helyen. Ez nem is annyira történeti visszatekintés, mint inkább néhány nagyon fontos mérleg szereplőnek a kiemelése.
Jó. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy kerültem én ebbe a számomra rendkívül nem csak sok örömet jelentő, hanem megtisztelő feladat közegbe is, hogy evangélikus teológusként a mérleg szerkesztő bizottságának a tagja lehetek, és ezt a számot rám bízta a szerkesztőség, hogy szerkesszem meg. Hát nagyon sok insufficiencia érzésem is van vele kapcsolatban, mert ennél sokkal gyorsabban is meg lehetett volna oldani ezt a feladatot. Mégis az a folyamat, ahogy itt a szerkesztőbizottságban lehetőségem volt végigélni, hogy hogy áll össze egy mérlegszám, úgy, hogy Bor János az elején még benne volt, és aktív tanácsaival segítette a szerkesztést, és a végén már nem, hiszen ugye június 8-án meghalt már. Ez számomra hát felejthetetlen élmény volt. Ugye Marcel említette a jezsuitákat, akik azért a történetben többször megérintették a protestantizmust, mondjuk így a keletkezésük óta. Az én legszemélyesebb, legsajátosabb élményem az, hogy teológus hallgatók korunkban valójában a mérleg volt az egyetlen olyan friss teológiai szemléletet tükröző írás Magyarországon, beleértve természetesen a protestáns orgánumokat is, amelyeket, amelyet nagyon nagy örömmel vártunk és megbeszéltünk. Nem is tudok még egy ilyen forrást mondani, ami Dániel integet.
Igen. Igen. Dani, ez a mondathoz kapcsolódik.
De csak fejezze be a Tamás, amit
ja,
mond.
Ja, jó.
Szóval, hogy ez a személyes régi élményem, ez valójában prolongálódik, és hát azóta is egyik szívesebben forgatott, kedvesebb forrásom a mérleg. És az, hogy János ugye, halálhíre, illetve a Vilmos által elkészített János életútjára való visszaemlékezés is belekerülhetett ebbe a mérlegbe, ez hát voltaképpen mindenképpen sorsfordulót jelent. A mérleg életében is természetesen, de hát én ennek a számnak a szerkesztőjeként úgy érzem, hogy a saját életemben is.
Tamás, még annyit, mert van, aki nem tudta a kezébe venni, mi ennek a témája, ennek a számnak?
Hát három nagy témája van, úgy gondolom, és hát vannak benne rejtett szimbolikus utalások is, ami a szerkesztésben mutatkozik be meg. Például, ugye mind, aki a mérleget bármikor is kezébe vette, pontosan tudja, hogy a belépő rész, a jegyzetek a lehető legizgalmasabb rész. Talán in medias rész vezetett be az egyházi élet aktualitásába, amit azért rendszerint Bor János szerkesztett. Most nincs ilyen jegyzetek, hanem helyette a Jánosra való visszaemlékezés van. Hát ez is mutatja, hogy azért itt alapos változás történik. Utána két olyan cikk van, vagy tanulmány van, amely a történeti Jézus alakjával foglalkozik, illetve az evangéliumok Jézusával, illetve még pontosabban az evangéliumok Jézusának istenével, és a húsvét előtti Jézus képpel, abban az összefüggésben, hogy az arám nyelv és kultúra ismerete valóban szükségszerű feltétele-e a helyes Jézus ismeretnek. Egy vita keretében látjuk ezt a témát feldolgozva. Valóban ez egy létező vita, tehát a két szereplő, Franz Alt és Wucherpfennig, szintén jezsuita szerző, Ansgar Wucherpfennig egymással vitában álltak. Aztán egy soha el nem múló jelentőségű és a mérlegben sokszor előkerülő téma a következő, a zsidóság és a kereszténység kapcsolata. Ez is majdnem vita, de itt a szereplők nem ismerik egymást, viszont lehet úgy értelmezni a Gánóczi Sándornak és Susanna Heschelnek a egymást követő írását, mint az első egy mondjuk következtetéseket, bizonyos értelemben stratégiát kijelölő vagy megjelölő gondolatfolyamot, ez lenne a Gánóczi professzoré, és Susanna Heschel pedig a 19.-20. századi jeles zsidó gondolkodók véleményét, illetve hatását tárja fel a kereszténységre, és hát viszont ez rendkívül izgalmas anyag. Biztos vagyok benne, hogy aki ebbe beleolvas vagy elolvassa, az más szemmel fog tekinteni azokra az esetleg sematikusan bennünk élő gondolatokra is, amelyeket talán soha nem találtunk meg ilyen jól megalapozva.
Kaptunk egy kis ízelítőt, akkor most Deák Dániel megkaphatja a szót.
Igen, én csak először is köszönöm annak, amit a Tamás elmondott, másrészt pedig szeretnék egy rövid kiegészítést tenni Marcell és Tamás eddig elmondott beszédéhez. Akkor, amikor ez a szám készült, tehát ez a 18-19. év áttekintő száma, a nyomtatott számot a kezemben tartom, tehát erről a számról van szó, és ez az 54-55. évfolyam. Tehát amikor erről a számról beszélünk, akkor ez nagyon nehezen született meg. A mérleg folyóiratot egy egyesület adja ki, és már hosszú évek óta, nem meglepő módon ezt az egyesületet mérleg egyesületnek hívják, és abban az időszakban, amikor ez a szám született, akkor egy szerkesztőségi válság volt, és mind a mai napig nagyon hálásak vagyunk Tamásnak, Béres Tamás professzornak, hogy elfogadta a felkérésünket, és nehéz körülmények között megszerkesztette ezt a számot, összehozta ezt a számot, és én azt hiszem, hogy egy szép, arányos alkotás született belőle, úgyhogy ennek örülünk. A másik ilyen hozzátennivalóm az az, hogy nagy örömünkre a megújult szerkesztőbizottságba is csatlakozott Tamás, mégpedig neki nagyon fontos szerepe lehet, mert de erről majd Marcell illetékes inkább beszélni, vagy talán vissza fog rá térni, de szeretnénk nyitni, és eddig is természetesen igyekeztünk ökumenikus szellemben megközelíteni a teológia és közélet kérdéseit, de ezután talán még szélesebbre szeretnénk tárni ezt az ajtót, és hát ugyan kire tudnánk támaszkodni a szerkesztőségben, hogyha nem éppen egy teológus professzor, aki evangélikus felekezetnek a tagja, tehát ilyen minőségében is örülünk annak, hogy Tamás az egyik szerkesztője a jelenlegi folyóiratnak. Ennyit szerettem volna hozzátenni.
Nemrég váltottam levelet az Evangelische Theologie című német folyóirat főszerkesztőjével, akitől engedélyt kértem egy ott megjelent cikk közlésére. Ez a cikk a Harari nevezetű hát izraeli történész, filozófus, kultúrtörténész munkáival, és főleg az Istennel kapcsolatos állításaival foglalkozó kritikai evangélikus teológiai cikk, és a válaszban a főszerkesztőtől, aki maga is evangélikus teológiai egyetemi tanár, az a kitétel vagy fordulat szerepelt, amit ő nem is nekem írt, csak a csatolt levélben láttam, a folyóiratot kiadó, hát egyébként nagy nemzetközi kiadó koncern jogfelelősének, vagy szerzői jogfelelősének, hogy a magyarországi helyzetre tekintettel kéri az ingyenes rendelkezésre bocsátását az írásnak. Az evangélikus jelenlét mellesleg ezért is tűnik bátorítónak, tehát egy olyasfajta nemzetközi és jelen esetben, ami nagyon lényeges, német háttérnek is része, amely tisztában van a viszonyainkkal, és remélem, milyen körülmények között dolgozik. Csak ennyit anekdotikusan, bocsánat.
Ilma József.
Üdvözlök mindenkit. Folytatnám a megkezdett szálakat, illetve úgy látom, hogy szinte magunk között vagyunk, ami egyúttal egy másik problémát is becsatol, amit majd a jövő kérdésköre kapcsán azt gondolom érdemes lesz megbeszélnünk. De előbb a múlt, én is nagyon jó szívvel gondolok vissza boldog emlékezetű Bór Jánosra, akit még a 80-as években ismertem meg egyszer Einsiedelben, egy Pax Romana konferencián, és attól kezdve több-kevesebb rendszerességgel láttam, illetve hallottam felőle, sőt egyszer jártam is náluk Münchenben.
De még előtte... Bocsánat, hogy megszólalok, Jóska, ne árulj, de aki nem beszél, az kapcsolja ki a mikrofonját. Mert állandó háttérzaj van, ami zavaró.
Ja. De a mérleget még valamikor a 70-es évek végén sodort elém az égkegye, és azóta, hogy úgy mondjam, mint ahogy itt már többen is utaltatok rá, a meghatározó orientáció, a horizont volt tulajdonképpen, ami mindenfajta teológiai és egyéb ezzel összefüggő, de nem csak teológiai, hiszen János nagyon erős hangsúlyt fektetett a természettudományos írások közzétételére is, tehát tulajdonképpen a saját része bizonyos szempontból ez a lassan már 4 évtizedes történet, ami a rámeső rész a mérleg idejében, de nem akarom tovább a múltat szóba hozni, hanem erre a lapszámra, illetve azon témákra térnék rá, ami ebből leginkább számunkra adódik. Ugye az imént hallottuk, hogy milyen 3 fő tematikából áll ez a szám. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy ilyen problémakatalógusnak is tekinthető. Nagyon jó válogatás, hiszen egy átfogó látképet ad arról a mezőről, ami körülvesz bennünket, és amelyen ugye látjuk ezeket a valóban 3 nagy témakört, amelyeket igazából én a harmadik felől vélek leginkább megközelíthetőnek. Tulajdonképpen a Guylaine Lafon klerikalizmusról szóló írása, illetve a Scholl, Norbert Scholl-nak a kereszténység, de minek című írása egy olyan problémakatalógust vázol fel, illetve hát a háttereit is, amelyek a mai kereszténység és világ relációjában tényleg az égető kérdések körét veti fel, és hát ugye javaslatok is hangzanak el ezzel kapcsolatban, és igen, hát ezekre nem tudom, hogy mennyi időnk és alkalmunk van részletesebben rátérni, de az, hogy ezek ilyen módon kerültek be ebbe a számba, azt gondolom, hogy tulajdonképpen sokkal szélesebb körben lenne kívánatos mindezekről beszélgetni, vagy legalábbis ismertetni a lapot, illetve benne, igen, a technika ördöge az mindig játszik. Szóval tulajdonképpen amit még mondani terveztem itt a felmerült ökumenikus perspektíva kapcsán, hogy éppen olvasom Nacsinál Gergely Andrásnak a szír keresztényekről szóló könyvét, szíriai úti könyvét, amelyben az utazás és a történeti, illetve teológiai és vallástörténeti vonatkozások szálai vannak nagyon szépen, és időnként költői erővel egybeszőve, hogy nagyon kívánatosnak tartanám azt, hogyha a mérleg a másik kereszténység felé, vagyis a keleti kereszténység felé legalább olyan mértékben nyitna, mint a nyugati kereszténység különféle ágai felé, mert egyrészt itt a közelünkben a már említett Nacsinál Gergely és más kiváló ortodox teológusok és írók működnek. Másrészt az ortodox teológia, és nem is a kelet-európaira gondolok itt, hanem a nyugat-európai, illetve az amerikai ortodox teológiára, az egy igen jelentős, élénk, és elég figyelemre méltó terület, nagy terület, és sajnálatos módon épp úgy ki van takarva olyan vakfolt, mint ahogy az egész közel-kelet kereszténysége tulajdonképpen egy vakfoltja a nyugatnak, ami hát nagyon vétkes az, hogy az ottan lassan kipusztuló kereszténység egyszerűen nincsen képbe. A keresztények számára sem, nem hogy mások számára Európában. De hogy a jövőbeli lehetőségek, illetve esetleges teendők felé nyissak, azt gondolom, hogy a mérleg múltbeli és jelenbeli, illetve jövőbeli helyzetét illetően nagyon nagy változások mentek végbe. Ugye a kommunizmus időszakában egy olyan világító torony volt, ami hát az jutott eszembe, hogy ezreket vonzott. Nem tudom, milyen példányszámba jelent meg, de önmagában a példányszám se volt akkoriban mérvadó, mert ezeket kézről kézre adtuk már, mint a mérleg számait. Úgyhogy valószínűleg megítélhetetlen, hogy milyen olvasók közönsége volt. Bár az engem speciál érdekelne, márta, hogy valaki, aki emlékszik a 80-as évek példány számára, az érdekes lenne talán. És hát ehhez képest ugye a mai mediális túltelítettségben és a telítettség orientációs zavaraiban úgy látom, hogy a magyar kereszténység diskurzusaiban nagyon nincsen jelen, nincsen képben, és ez nyilvánvalóan nem tartalmi tényezőknek köszönhető, hanem ezek a terjesztés, a PR, és hogy egyéb ilyen cifra fogalmakat most nem mondok, viszont itt van a körünkben, vagy legalábbis itt volt, most éppen nem látom. Körös Völgyi Zoli, itt vagy még?
Igen, itt vagyok. Szia.
Szevasz. Hozzá címzem a kérdést, de persze mindenkinek szól. Igazában az lenne egy feladat, hogy milyen módon lehetne azon potenciális érdeklődők számára a lapot, illetve a honlapot egyáltalán ismerté tenni, hogy ez létezik. Erről külön érdemes lenne valószínűleg egy találkozót szervezni, mert én úgy látom, hogy mint ahogy ez a mostani bemutató, ami persze az általános helyzet közepette, ugye elég szerencsétlen körülmények között zajlik, a tervezett írók boltja beli bemutatóhoz képest, ugye itt ülünk a képernyők előtt, és vagyunk 25-en. Tudjuk, hát ez egy szép szám, 2012-nél is több, és egy nekünk úgyis 10 000, mint ahogy Héraklejtosz mondta, de azért ahhoz képest, hogy mennyi munkaszellem van ebben a labban, azért ez nem túl sok. Úgyhogy a tartalmi kérdések mellett
mivel ilyen, hogy úgy mondjam, bensőséges körben vagyunk, talán ezt a kérdést is érdemes lenne tovább tárgyalni, vitatni. Köszönöm.
Ilma József már átlendült a múlt jelenből a jövőbe. Hogyan tovább? Ehhez nem akartok kapcsolódni?
Nem tudom, hogy mennyire a jövőhöz, de Tilma Jóskához igen. Én kicsit készültem erre a beszélgetésre, és szeretnék konkrétan valamihez hozzászólni a labban, a dupla számban megjelent egyik tanulmányhoz, amit Kurt Appel, bécsi kolléga írt Rozminiről, és érdekes, hogy a öt rosszként került magyarra ez a kifejezés, az öt csapás, vagy talán inkább még inkább az öt seb, az, ami szerintem közelebb van ahhoz, amit Rozmini írt az eredeti műben is, vannak áthallások Krisztus öt sebére is. És ezt azért említem, mert a Rozminival először magyar szerzőknél találkoztam, először Szennai Andrásnál találkoztam, ha jól emlékszem, akkor egy vigiliás írásban, és aztán pedig Nemeshegyi Péternél találkoztam egy táblatok írásban. És ez oda akarok kiukadni ezzel az utalással, hogy a mérlegnek a státusa az nagyon megváltozott természetesen, mert addig, amíg egy lyukat képezett a vasfüggönyön, amin keresztül beleláthattunk valamelyest abba, hogy a tőlünk elzárt területen a keresztény gondolkodásnak milyen tematikái és folyamatai vannak, addig ma már ez a probléma nem merül fel. Tehát akik értik azt a színvonalat, amit a mérleg képvisel, azok legalább egy adott esetben két-három másik idegen nyelven is tudnak tájékozódni, és sokkal hamarabb el tudnak jutni az internet segítségével azokhoz a gondolatkörökhöz, amiket a mérleg nagy méltósággal, magas színvonalon és nagyon jól válogatva mindig is közölt. Vagyis tehát, ha a jövőről gondolkodok, akkor arról gondolkodok, hogy az a szellemi hagyomány, az a megközelítési hagyomány és az a társaság, amelyik a mérleg körül is egymásra talál, hol is vagyunk. Hogy mi is az, amit látunk, és amivel kapcsolatban a mérlegre valamennyire támaszkodni akarunk továbbra is, és azt is lehet talán mondani, hogy támaszkodni vagyunk kénytelenek. És úgy érzékelem, hogy az egyik, amit mindannyian, akik itt most eddig is megszólaltak, meg a többiek is, akiket ismerek ebből a nemes körből, biztosan érzékelik, az, hogy a kereszténység egyháziasodása az újra lezajlik Magyarországon is, nem csak Magyarországon, és emiatt aztán a mindannyiunknak nagy a kísértése, hogy túl sokat foglalkozzunk az egyházzal. Az hosszú lenne elemezni, hogy ez mennyire kísértés, mennyire kényszer, mennyire kötelezettség, de mégis, amikor én a mérlegre gondolok, akkor mindig is azt éreztem, hogy a mérleg számára persze fontos az egyház, de messze nem az egyház a legfontosabb, hanem a keresztény gondolatnak a megpendítése a legkülönbözőbb kérdésekkel kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy szóba került a természettudományos vonal a mérlegben. Korábbi számukban nagy hagyománya volt ez mindig a mérlegnek. És miközben azt mondom, hogy ha túl fontos az egyház, akkor az gettósítja a kereszténységet. Aközben azt is ide szeretném tenni, hogy a mérlegnek a magas színvonala, a benne közölt teológiai írásoknak a magas színvonala olyan szívszorító, hogy a magyar nyelvű teológiai élet egészéhez viszonyítva, az majdnem azt mondanám szinte, hogy idegen. Tehát a teológia is mérhetetlen mértékben egyháziasodik. És így aztán nem is ismeri azokat a kifejezéseket sokszor, amelyek révén szóba lehet állni a magyarországi eleven gondolkodású értelmiséggel. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy probléma, azt hiszem, és a mérleg mindig is törekedett ezt a problémát valahogy kezelni, azáltal is, hogy olyan embereket reflektált, akik jelentős ágensei voltak a magyarországi értelmiségi diskurzusnak, és olyan témákat is igyekezett megpendíteni, amikről úgy érezték a szerkesztők, hogy arról szó van, függetlenül a kereszténységtől, függetlenül az egyháztól, de nem független a legnemesebb értékektől. És egy utolsó nehézség, hogyha itt, mert itt az egyház, sebek, a többi, és szeretnénk még röviden mondani, az a panaszkodás kultúra. Hát, hogy akkor, amikor ebben a számban is lehet látni, hogy amikor az egyházról van szó, akkor olyan írások szerepelnek a számban, teljes joggal, és nagyon korrekt és nagyon színvonalas írások, amelyekkel kapcsolatban az ember csak fogja a fejét, és nem is tudom, már annyi sírt, hogy szinte a könnyei is elfogytak már. És természetesen ez fontos, én ugyanakkor mégis valahogy óvatos lennék, hogy mennyi teret engedünk a gondolkodásunkban és a mérlegben is, mennyi teret engedünk ennek a bizonyos panaszkodásnak, ennek az állandó a nehézségek rituális fölhánytorgatásának, amely szinte úgy tűnik, hogy a haladó értelmiség enklávéjának a közös rituáléja, a közös zsolozsmája, amit el kell mondani minden nap többször, hogy ennél nincs lejjebb, milyen szörnyű mindenség. Itt semmiről sem akarom állítani, hogy az, amiről itt szó volt ebben a mérleg számban, vagy amiről mi beszélünk a mérleg körül, hogy abban nincs adott esetben mindenben igazunk. Én csak arra szeretnék figyelmeztetni, vagy vitára bocsájtani, hogy vajon nem váltunk-e mi magunk is a egyfajta egyoldalúság képviselőivé, miközben mindannyian nagyon szorgalmazzuk azt, hogy ami van, az ne úgy legyen, hanem jobban legyen. Én nagyon örülök, hogy itt vagyok, és ezt elmondhattam. Ennyi.
Mit szólnak a szerkesztők Máté Tóth András felvetéseihez? Dániel?
Köszönöm szépen József és András hozzászólásához egyaránt nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni. És azon túl, hogy örültem, hogy itt vannak, és köszönöm szépen, igazán nagyra értékeljük, hogy vállalták ezt a hozzászólást. Ami a Józsefet illeti, nekem nagyon rokon szenves az, hogy fölveti az ortodoxiának a kérdését. Valóban ez eléggé egy ilyen vakfolt, talán így fogalmazott ő. Hát persze ez Káderek kérdése is, hogy utat találjunk az ortodoxiához, de hát itt egy kincses bánya van. és természetesen őre is számítunk abban, hogy valamennyire mégis utat találjunk. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a Laudato Si megszületett, amelyik mégiscsak egy forradalmi enciklika, akkor egyáltalán nem véletlen, hogy itt is az ortodoxia bizonyos értékeire, mellesleg Rosmirire is, nagyon hangsúlyosan támaszkodik a szerző. Tehát ez egy fontos dolog, és mondjuk olyan jelenségek, olyan probléma, vagy olyan megnyilvánulások, mint a hészükazmus például, amelyik a spiritualitásnak egészen eredeti, és hát sok évszázadra visszatekintő nagyszerű vonulatát ő produkálja, tehát ezek nem maradhatnak meghallgatás nélkül. Ami pedig az Andrásnak a hozzászólását illeti, természetesen ezt is nagyon értékelte, és teljesen igaza van, hogy igyekezzünk minél több pozitívumot kimondani, különösen a jövőre nézve, de természetesen ez rendkívül nehéz, mert ha ezt a számot megnézzük, és olyan szempontból próbáltam rápillantani a tartalomjegyzékre, hogy vajon mi az, melyek azok a tanulmányok, amelyek túlmutatnak a merő kritikán, hát bizony nehéz dolgom van, nagyon nehéz lenne ilyen forgácsokat találni, akár ebben a számban is. Ugyanakkor persze, hát nyilvánvaló, hogy ez a kritika nagyon is jogos, és az András által említett Kurt Appel tanulmányról én is hadd szóljak két szót. Annál is inkább, mert itt nem csak Rosmaniről van szó, hanem ő maga is saját önálló gondolatokat tesz hozzá az általunk közölt tanulmányban. Tehát egyrészt bemutatja természetesen, és üdvözli Rosmaninek, Antonio Rosmaninek a munkásságát, aki, ugye ezt érdemes megemlíteni az eredeti kifejezést, Le Cinque Piaghe, tehát az öt csapás fogalmáról beszél, és mellesleg ez rímel egyébként a másik tanulmánnyal, José Luis Narváha, egy Erich Psivara nevű jezsuitáról szól, aki az egyház belső eretnekségéről beszél. És ezek a bizonyos csapások, vagy a belső eretnekség, ezek végül is mind ugyanoda mutatnak. És ami Appelt illeti, ő egyenesen arról beszél, hogy a szenttől, ami ugye az egyház egyik nevezetes attribútuma, eljutott az egyház, vagy eljuthat az egyház a szakrális tér virtualitásáig, ami alatt ő azt érti, hogy bekövetkezik a reszakralizáció, mint újabb rossz. És akkor ő taglalja ezt, eléggé elvadt gondolatok, de azt hiszem, hogy fontos gondolatok, amelyeket közelebben a tanulmányban, és külön figyelmet érdemel. Az egyház jövőjét illetően azt mondja, csak egyetlen gondolatot emelek ki, hogy a zsinat előtt az egyház a szakralitás gondnokának tekintette magát. A zsinat után inkább beleragadt az ideológiai képletek megszilárdításába, működtetésébe, és főképpen ellenőrzésébe, felügyeletébe. Holott az ideál az a radikális kenózis lenne. Az a fajta önkiüresítés, amelyik persze egyúttal érzékenyé és támadhatóvá is tesz bennünket, de hát ilyen az ember őszinte megnyilvánulásában. És ha ez nem így történik, akkor mondja Appel, az egyház elveszíti azt a képességét, hogy egyáltalán észrevegye a törékenység új szellemi, kulturális és szociális formáit. És ha megint csak Ferenc pápára gondolunk, mondjuk a Fratelli Tuttira, akkor a törékenység itt is megjelenik hangsúlyosan, hogy vegyük észre a törékeny életeket, tudjunk az elesettek felé fordulni, és az újfajta teológiát is kíván. És ezért foglalkozik ezzel Appel, és ilyen értelemben természetesen rímel a reformer pápának, vagy hát szóval talán reformernek nem nevezném, de Ferenc pápa gondolataira is. Végső soron fölveti egyébként azt a kérdést, hogy vajon az egyház jövőjében milyen szerepet játszhat egy olyan pápa, mint a jelenlegi pápa, Ferenc pápa, hogy vajon itt a szentség új jelentéséről van-e szó, vagy pedig a reformpápaság kudarcáról. Amikor én arra készültem, hogy a Fratelli Tuttiról készítsek egy összefoglaló, értékelő, ismertető tanulmányt, akkor elég sok kritikával találkoztam a különböző folyóiratokban Ferenc pápa most már 9 éves tevékenységével kapcsolatban, hogy az nagyszerű azok a gondolatok, amelyeket megoszt velünk, de hát ez a 9 év éppen elég lett volna ahhoz, hogy valóban elkezdjen igazi komoly reformokat. Ezekből azonban semmit nem látunk. És hát innét is lehet nézni a dolgot, persze megint akkor, hogyha beleesünk egyfajta pesszimizmusba, és nem szeretnék ebbe belesüllyedni, mert jó lenne Andrásnak a bölcsességéből tanulni. Köszönöm.
Csak egy apró, de talán nem lényegtelen észrevételt szeretnék tenni Máté Tóth András, amivel egyetértek, amit mondtál, csak ugye gyakran belecsusszanunk abba, hogy egyház alatt a klérust értjük, az intézményes egyházat az ő hierarchiájával, és ha jól értelek, akkor elsősorban ez erről szólt, amit mondtál, mert egyébként ugye az egyház az eklézsia, a kiszólítottak közössége, akik mi volnánk hierarchia nélkül is. És a szám pontosabban az utolsó tematikus blokk nagyon súlyosan és történeti vonatkozásokban is az intézményes egyház, a hierarchia problémáját veti fel különböző metszetekben, és amennyire a történeti kutatások, illetve az ezzel kapcsolatos teológiai munkák is egyre hangsúlyosabban és egyre nyilvánvalóbbá teszik azt, hogy a nyugati egyház legsúlyosabb keresztje az maga a klérus. Ezen belül pedig különösen a cölibátusban élő klérus, amelynek a önstilizációja, az intézmény önfelszentelése, az olyan súlyosan nyomja rá a bélyegét, különösen az utóbbi 1000 év nem csak egyház történetére, mert ennek köszönhetjük azt az egész folyamatot, amely ugye először az egyház szakadás, a nyugati egyház szakadásra, aztán pedig a felvilágosodással megindult szétfejlődésre, és a kereszténységnek arra a helyzetére vezetett, amiben vagyunk.
Megkérdezném Béres Tamást, hogy amit most itt Tilma Józseftől, Máté Tóth Andrástól a katolikus egyházra vonatkozóan hallottunk, mennyire látja érvényesnek protestáns egyházakra és a saját egyházára?
Nagyon mélyen megérintett mindkettőtök véleménye. Már csak azért is, mert mind az ortodoxiával, mind a jövőt képviselő, mondjuk így progresszív keresztény gondolkodókkal napi kapcsolatban vagyunk. Ugyanakkor fájó tapasztalat, szintén mindennapi, vagy még inkább mindennapi tapasztalat az, hogy egy-egy akár tudományos konferencián tényleg a legfiatalabb generációig elmenően olyan jelszavakkal, vagy lózungokkal, vagy vagy jövő megváltó tervekkel találkozunk egyházi körben, körökben, amelyek voltak éppen a múltnak valamilyen megismétlését szeretné elérni, és a lehető legegyszerűbb, és hát lehet, hogy kicsit erősen fogalmazok, de a lehető leglélektelenebb sematizmus árán. Ide tartozik többek között, amit József is mondott, és amit András is szóvá tettél, ez a hierarchia, de a dogmatizmus, ami nagyon sokszor előkerül a könyvben, az is. Most én protestánsként talán szabadabb lehetnék abban, hogy azt mondanám, hogy hát merjünk nagyot álmodni, vagy nagyot lépni, de épp protestánsként érzem ennek a veszélyét. Az ember nagyon könnyen vákuumba kerül, esetleg néhány barátjával együtt vákuumba vonul, mint ahogy József említetted a szíriai, Nacsina Gergelynek a szíriai beszámolója. Tehát persze bizonyos értelemben innen indul a kereszténység, az eremiták vállalt kivonultságából. De hát nagyon, nagyon izgalmas kérdés az számomra, kommunikációs, pedagógiai és lényegi kérdés is az, hogy vajon át lehet-e lépni most azokat a határokat, amelyek a megújítandó rossz struktúrákból, vagy hát igen, ez most rossz, tehát a csapásként értelmezi struktúrákból átvezet a közös megújulás felé. Szóval én csak így tudom elképzelni, bár nem érzem magam autentikusnak természetesen a katolikus egyházi, mondjuk szellemi tájékozódásban, de csak így tudom elképzelni, hogy nem nagyot lépve, megtalálva az egyéni szabadságot tudunk visszautalni arra, hogy gyertek velünk, mert mondjuk ez a hierarchia vagy a dogmatizmus már a múltéke, hogy legyen, hanem hogy mégis a gondolkodó embereket felszítani arra, vagy a szellemüket felszítani arra, hogy együtt próbáljunk meggondolkodni. Hát nem tudom, tehát ez egy nagy kérdőjel. A Heller Ágnesnek, ugye, aki most sajátos helyet kapott ebben a számban, a Requiescat cantim pace egyik alakjaként, Heller Ágnesnek az előző számban jelent meg egy gyönyörű cikke, Vittorio Hösle, a német filozófia című munkájáról, gyönyörűen leírja, hogy itt a filozófia vége. És azt mondja, hogy ugyanez nem érvényes a vallásra, nem érvényes a művészetre, nem érvényes a természettudományra, a filozófiára érvényes. Most ezt a szabadságát a vallásnak én nagyon mélyen érzem, és tapasztalom is, de mire ez intézményesen mondjuk eléri azt az ingerküszöböt, ahol valóban a jelentőségének megfelelően sok ember tud elérni, az szerintem egy nagyon kitartó, sziszifuszi, szisztematikus munkát igényel, mert a vallás szabadságától én épp úgy félnék a korlátlan szabadra, mondjuk szabaddá engedésétől épp úgy félnék, mint a túlzott beszabályozásától, és ahogyan a katolikus egyházban, ugye a protestáns egyházakban is, erre nagyon sok példa van mind a kettőre.
Hát akkor mielőtt átadnánk a szót a közönségnek, utolsó szó jogán a főszerkesztője a szó.
Zavarban vagyok amiatt, hogy ennek az alkalomnak az architektúráján belül nekem egy határozott feladatom volna tudnilik valamennyire a mérleg jövőjéről és lehetséges irányairól kellene szólnom. Ugyanakkor szorgalmas diákként hozzászoktam ahhoz, hogy folyamatosan jegyzetelek, és abból is, amit József, abból is, amit András elmondott, meg amit Tamás hozzáfűzött még itt a vége felé, nagyon sok mindent fölírtam magamnak, és burjánzanak a kérdéseim. Egyrészt, másrészt a megjegyzéseim is valamennyire, és nem szeretnék visszaélni ezzel a bőséggel, amit tulajdonképpen az előttem szólók indukáltak itt az előbb. Úgyhogy ha szabad ezt mondom, most ilyen bocsinálta nem tudom, másod vagy többed moderátorként, aki most improvizatíve ragadja magához ezt a szerepet. Legszeresebben azt mondanám, hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a jelenlévők mit szólnak ahhoz, amit András arról mondott, hogy a panaszkultúra rovására szerencsésebb volna olyasfajta ígéretes aspektusait, vagy olyan reményteli horizontjait jobban fölvillantani a kereszténységnek, amely egyfajta méltóságot is eredményezne az egyházkritika túlságosan, hát nem tudom én, kicsinyes és a mondjuk politikai érdek zónákhoz is kötődő művelése fölött, tehát egy ilyen nemesebb vagy magasabb rendű megközelítésmódot. Mielőtt, tehát én nem szeretném az ezzel kapcsolatos álláspontot most rögtön kiadni vagy leleplezni, hanem egész egyszerűen borzasztóan érdekel, hogy ti ezt hogy látjátok. Megmondom, hogy miért. Szabad egy picit groteszk módon egy nagyon arhaikusnak tűnő képlet felől válaszolnom erre. Amikor én teológiát hallgattam, ez messze menőkig az egyházi hierarchia berkein belül történt, tehát nem civil teológusként, akkor a másik vatikáni zsinat sodrában igen nagy lelkesedés volt az emberben mindenféle teológiai innováció irányában, és rendre megkaptuk azt a figyelmeztetést, már nem is tudom, mint fiatal teológusok, nem is tudom, hogy kiktől, nem is annyira a saját tanárainktól, mint korabeli szakirodalmaktól, kézikönyvektől, spirituális hát, szövegekből, hogy a teológiának úgynevezett térdeplő teológiának kell lennie. Ez egy kicsit talán érdekes metafora, de ezen egész egyszerűen azt értette a korabeli intelem, gondoljunk a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, 80-as évekre is még, de hát mondjuk ez a fogalom, ez maga azért a 20. század inkább első felére jellemző fogalom, vagy térdeplő teológia, de mégis azt értették rajta, hogy a teológiát az mindig az egyházon belül űzi az ember, tehát egyházias teológiát űzünk. Ha jól tudom, például Szennai András volt panoámi főapát és fundamentális teológia professzor is, legkülönbözőbb írásaiban, legalábbis amelyeket én ismerek, visszatérően beszél erről, hogy a teológia vagy és a teológus az egyházban. És a teológus, mint az egyháznak a reprezentánsa, és az egyház által leszögezett, hát nem tudom én, sarkpontok, vagy megállapított sarkpontok között mozgó ember, akit kötnek bizonyos értelemben a hagyomány, a dogmák, a kinyilatkoztatás, a kinyilatkoztatás egyházi interpretációjának az előfeltevései, mielőtt túlságosan szabadjára engedni a saját gondolkodását. Na most ennek nyomán, és ezt most csak kérdésként fogalmazom meg, amikor az az egyház, amelyik mint egy a normája a teológus teológiai gondolkodásának és a keresztény kereszténységének olyan fokú válságba kerül, mint amilyenben a katolikus egyház az elmúlt évtizedekben került, legyen szó a politikai rezsimekkel való együttműködéséből fakadó válságtünetekről, vagy pedig a szakrális hatalommal való visszaéléshez fűződő nagyon súlyos válságtünetekről, akkor lehet-e egyáltalán spiritualitásról és teológiáról beszélni úgy, hogy nem kerül valamiképpen középpontba annak a struktúrának a krízise, amelyik közvetítőnek, hordozónak, alapzatnak, autentikus értelmezőnek tekinti magát a keresztény hagyományban. Kérdés. Nem válaszolni szeretnék arra, amit András felvetett, hanem tovább kérdezni.
Akkor kérdés mindenkinek szól, mint a 25-ünknek elsősorban, hát mondjuk így a közönségnek, aki nem szerkeszti, vagy nem szemlézi a mérleget.
Bocsánat, még egyszerűen, hogy egészen egyszerűen úgy is meg tudom fogalmazni ezt a kérdést, hogy vajon mi az a pozitív teológiai világkép, és egyáltalán teológiai, analitikus teológiai diskurzus, ami mellett azért a mérleg eléggé elkötelezett, amelyik eltekint ezektől a csapásoktól, vagy sebektől, vagy törésvonalaktól, ha így is fogalmazhatunk, amelyek átjárják a hit közvetítésének a rendszereit.
Pozitíve úgy tudom értelmezni, Matyi, amit mondtál, hogy valóban az alternatívák keresése indokoltan ennek kellene valóban a fókuszba kerülnie, ami persze hát elkerülhetetlenül, ugye, amit Marcel mondtál, összeköttetésben van azzal a problémával, hogy mihez képest. Tehát mihez képest keresünk alternatívát, de valóban jó lenne, ha sok ilyen alternatívát látnánk megjelenni, túl azon azokon a tényeken, amire utaltál, és mindam a borzalmasságokon, ami körülvesz bennünket. Mai napon éppen egy ilyen a Ferenc pápa barátai csoportban, ugye egy klerikus helyeselte azt, hogy egy lengyel bíróság valami 3 évre elítélt valakit, mert egy Szűz Mária képet, ugye a dicsfény szivárványszínekben ábrázolva vonult fel. Tehát a totál totemizmus, mint igazhitű keresztény álláspont, és ezt bátran egy ilyen klerikus ember úgy gondolja, hogy ez úgy helyén való, igazhitű, ortodox álláspont, és nem a vegytiszta nemzeti totemizmus politikailag a nacionalista populizmussal meghintett, zagyva, téveteg, bűnös, kárhozatos, és sorolhatnám, hogy milyen álláspont.
Nagyon tetszett a Jóskának ez az ördögűzés jellegű litániája, amit itt most bemondott a közösbe, és mérhetetlenül egyetértek vele. Úgyhogy nem akartam mondani sem.
Akkor én most egy picit köszönöm szépen ehhez is hozzászólva, erre a pozitívumra térnék. Ez egy nagyon fontos szempont egyébként nekem is, tehát olyan víziót adni, ugye a németek szeretik ezt a szép szót, hogy Zukunftsfähig, tehát jövőképes kereszténységről, amelyikben tényleg nem feltétlenül az a keserűség dominál, ami általában belejárója a kritikus gondolkodásnak, akkor, hogyha ez a kritikus gondolkodás, hogy már mozdíthatatlannak tűnő momentumokra vagy bajokra bukkan, amelyekkel szemben tehetetlennek érzi magát, hanem egyfajta derűvel vagy reménnyel képes fölkínálni olyasfajta értékeket, amelyek egyúttal egy másfajta, vagy egy nyitottabb, egy barátságosabb, dialógusabb egyházmodellt is magukba hordoznak. Most akkor spoilereznék a jövő mérlegeiből egy picit, tehát a most készülő legközelebbi mérlegszámból, nem tudom, jó ez a kifejezés, csak újabban sokszor lehet hallani, amikor sorozatokat néznek emberek a koronavírus magányában, hogy akkor spoiler, tehát hogy mire készülünk. Épp a napokban kaptam meg, és ez most szorosan ide kapcsolódik, szintén egy engedélyt, aminek nagyon örülök, egy megítésem szerint korszakos jelentőségű szövegnek a közlésére. A Herder kiadó engedélyezte, hogy a mérleg lehozza egy németországi evangélikus katolikus vegyes bizottság által sok éven át készített dokumentumot az eukarisztia vendégségének a kölcsönösségéről. Itt most óvatosan fogalmaznék, mert nem totális interkommunióról beszél ez a gondolat, tehát ne arról, hogy megkülönböztethetetlenné váljon az evangélikus istentisztelet és mondjuk a katolikus mise, hanem arról, hogy egymás eukarisztikus vendégségét élvezhessék a különböző egyházak tagjai, különös tekintettel például olyan vegyes házasságokra, stb., ahol az egyik evangélikus, másik fél katolikus, de hát persze sokkal több van ebben a hatalmas ívű dolgozatban. Az eukarisztia biblikus forrásainak a teljes biblikus és teológiai feldolgozásától kezdve az áldozat kérdéséig például, ami a katolikus eukarisztia tanban nagyon sokáig központi jelentőségű volt, etc., etc. Nem szeretném ezt most részletezni. Ma ez egyik nagy örömöm volt, hogy a Herder kiadó pozitívan válaszolt erre, és ami nagyon fontos a mérlegnek, hogy ők se kértek érte pénzt, pedig ez egy komoly nagy szöveg. Minden esetre azért említem ezt meg, mert hogyha valami pozitív egyházvízió, akkor a közös ünneplésnek a lehetősége, közös teológiai és spirituális alapok kidolgozása egy olyan nyitott vendégség távlatában, ami valószínűleg nem csak az evangélikus és a katolikus egyház szorosabb, hát nem tudom, gyülekezeteit foglalja magába, hanem általában víziót közvetít arról, hogy mit jelent vendégségben lenni Isten országában és már itt. Tehát egy ilyesfajta dokumentumnál pozitívabbat el se tudok képzelni. Na most ezt a dokumentumot jól nyakon csípte és meglóbálta, és elégtelennek nevezte a hittani kongregáció Rómában. Tehát bizonyos értelemben egy olyasfajta munkának az eredményét minősítette elégtelennek, pedig tényleg a legnagyobb teológiai és ökumenikus teológiai erőfeszítések vannak benne, vagy kevés ilyen jelentőségű dolgok az elmúlt évekből. Summa summarum, azt szeretném ezzel jelezni, hogy miközben nagyon szívesen rajongok, vagy ábrándos módon átadom magam ennek a víziónak, a labban nem fogunk tudni eltekinteni attól, hogy azt a kontroversz környezetet is felvillantsuk valamennyire, amelyik végül is ezt az ökumenikus látomást nem engedi kibontakozni. Tudnélik, ez egy nagyon fontos tényező ebben a dologban. Parancsolj, András!
Azért is nagyon nehéz ilyenfajta értelmiségi műhelyeknek a dolga, mint a mérleg, mert hát a elmeszesedett intézmény, és minden intézmény előbb-utóbb elmeszesedik, hajlamos arra, hogy bármiféle alternatívát, utópiát, jövőképet, vagy bármiféle százalékarányt és tényt sértésnek vegye. Ugye mindent lehet úgy érteni, hogy szemben azzal, amit mi csinálunk, amit jónak tartunk, ilyen értelemben elég nehéz a dolgok nekünk, keresztény értelmiségeknek. Átétolt András is szól ehhez.
Hát nagyon-nagyon örülök, hogy a felvetésemre reflexiók érkeztek, és hát most mi itt nagyon udvariasan beszélgettünk. Szerintem, ha szűkebb körben lennénk, akkor egy kicsit élesebben reagálnánk, ami még nagyobb élvezetet nyújtana, bár nem vagyok egy mazoista alkat. Amikor arra gondoltam, hogy az egyház tematikának és az egyház kritikának a túlsúlya veszélyeket rejt magában, akkor talán arra gondoltam, hogy ugye sokan, akik itt ülünk, végeztünk teológiát, és tudjuk, hogy az egyháztan az a teológiának, a dogmatikának, a szisztematikus teológiának, vagy a fundamentális teológiának az egyik traktátusa volt, és mellette számos más teológiai ággal foglalkoznunk kellett, a morálteológiától kezdve az egyház jogon át, egyháztörténet, persze ez most mind mondjuk, hogy egyház, de mondhatok a dogmatikában számos más témát is, a krisztológiát, a szótériológiát, és benne, és akkor hozzá kapcsolódva a Szentírás tudománynak a csodálatos tárgyait. Vagyis tehát azt mondom, hogy ha érdekel bennünket a teológia, akkor persze kell ekkleziológiát is csinálni, amiben biztos, hogy ugyanúgy a kritikus gondolkodás jelen lesz, ám nagy veszélyeket rejt magába, gettóépítő következménye lesz annak, hogyha az ekleziológia túlsúlyt kap. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a teológiai beszéd egyik közege az az egyház, amelyet ez az öt seb és még sok más seb hát gyöngített, és gyöngít minden nap. Egy-két olyan témát vetnék fel, amivel kapcsolatban a magyarországi keresztény értelmiségnek nagyon komoly megszólalási kötelezettsége van, és magamra nézve is bűnbánóan be kell vallanom alázattal, hogy én sem vagyok elég szorgalmas, hogy ezekhez a kérdésekhez hozzászóljak. Mindjárt egy antropológiai problémával szeretném kezdeni. Egyre kevésbé világos, hogy mit értünk ember alatt, miközben hatalmas erővel jön elő az embernek és a robotnak a keveredése, az ember és a robot közötti számunkra teológiai hit alapon abszolút világos különbségnek az elmosódása. Tehát mintha úgy tűnne számomra, hogy az Istent is az ember érdekli, hát akkor minket is az ember kell egyre inkább, hogy érdekeljen. Aztán egy másik témakör a globalitásból és a pluralizmusból fakadó problémáknak a tömkelege, hogy mennyire a pluralizmus kérdése nem csak kulturális kérdés, hanem nagyon masszívan gazdasági kérdés, és az élet esélyeknek a kérdése. Nagyon boldog voltam, hogy Judith Butler a Gánóczi tanulmányban előjött ebben a mérleg számban, aki például ezt a kérdéskört számomra nagyon csodálatosan mutatja. És egy utolsót szeretnék még mondani, hogy az irgalom, ugye a Ferenc pápát szeretjük, ha nem is szeretünk benne mindent, de az nem is elvárás, hogy az irgalom az ő révén vált újra egy sokszor mondott és kevésszer gyakorolt vezérszavává a kortárs katolicizmusnak, hogy az irgalom kultúrája, annak a megnyilatkozása, annak a megvalósulása, az irgalom képesség teológiai feltételeinek, gondolkodási feltételeinek a szolgálata, a kikristályosítása, témává tétele, hogy ezek mind-mind olyan kérdések, amiről azt gondolom, hogy ezeken nagyon sokan gondolkodnak, vagy ugyanúgy, mint mi, nagyon kevesen gondolkodnak, de az ezekről gondolkodók nekünk hit és teológiai érdeklődés alapján partnereink.
Kaptam egy üzenetet, hogy lassan átadhatnánk a szót a közönségnek. Negyed órája átadtuk, és hát a szerkesztőségi tagok mentették meg a helyzetet, hogy ne legyen csönd. Most még mindig van bő 10 percünk, még egyszer átadom a szót a közönségnek. Nézzem, hogy van-e jelentkező.
Én jelentkeztem
közösen. Igen, nagyszerű.
Ha megengedik a kedves szakértők egy amatőr és külső hozzászólást tenni. Én a fórumban azért vagyok benne, mert ugyanabban az évben, amikor a mérleg meg lett alapítva, akkor az Attila barátommal a Szentendrei Ferences Gimnázium padját kaptattuk. Én ugye hát azóta, amint talán a mások is tudják, 40 év óta a víz másik oldalán töltöm életemet. Egy ötvös végzettségű matematikus voltam, vagyok, most már nyugdíjas, és nyugdíjas éveimben egyre inkább filozofálok, és történelemmel, és históriával, és dolgokkal foglalkozok. Ennek ellenére azelőtt, hogy ez a meghívás megjött egy hete vagy két hete, soha az életemben nem hallottam a mérlegről, és hát ez talán hozzáillik az egyik véleményhez, hogy a mérleg elérhetőségét, vagy a jövőbeni hogy mondjam, továbbfejlesztését hogyan lehet tágítani. Hát nagyon szívesen, és én tudok legalább egy tucat itteni barátot, ismerős kollégát, van nekünk egy tudományklubunk itt a nyugati parti amerikai területen, nagyon érdekelne egy olyan szintű, elméleti szintű, vagy filozófiai szintű magyar kiadványnak az olvasgatása, mint a Mérleg, amit most már egy kicsit átnézegettem néhány kiadványt, és így tovább. Úgyhogy hát ezt szerettem volna hozzátenni. A másik az, amit mondtam, amatőr hozzászólás, mert a megjegyzések és az ökonomikus elmélet és a teológia és az egyház kapcsolatával kapcsolatos megjegyzések egy kicsit a fejem fölött vannak, mert ugye az, ahogy mondom, én hát mit tudom, 55 évvel ezelőtt voltam elmélyedve egy kicsit a katolicizmusba és egy bizonyos részébe, és hát az utóbbi években mélyültem vissza egy kicsit, hogy így mondjam. Szóval ezek nagyon érdekes kérdések, ezekről nagyon szeretnék én többet is olvasni, és hát gratulálok az itt most megismert szerkesztőknek, főszerkesztőknek, és az egész folyóirat, hogy mondjam, társadalmi hozzáállásának, ha lehet ezt mondani. És még annyit a témáról, miközben ez szóba jött, direkt rámentem a Pew websájtra, és megnéztem, és talán érdekes megemlítenem ezt, hogy Amerikában 43% a protestánsok száma, és 20% a katolikusok száma, mert a béres szerkesztő úr, hogy mondjam, majdnem, hogy ilyen kisebbségi tónust vett fel az ő beszédjében, hogy hát mi vagyunk a kisebb egyház ugye Magyarországon, mert ha jól látom, azt is 2 millió protestáns és 6,5 millió katolikust mutatnak Magyarországon őszintén. Szóval csak akartam mondani, hogy valószínűleg ennek az egyháztól, az egyház fajtától, ha lehet így mondanom, való elkülönítése az egy fontosabb dolog, főleg akkor, hogyha a Mérleget egy szélesebb körű elérhetőségére próbálják a szerkesztő urak kifejleszteni. Köszönöm szépen!
Hirtelen nagyon kitárult a belső kör. Kitágítja még tovább.
Nagyon fontosnak tartom, bár András kategóriájában élve ez is a panaszkultúra része, viszont nem egészen mellőzhető pont a Mérleg alakulását tekintve, meg a terjesztését is tekintve. Tehát, hogy itt mindvégig egy olyan folyóiratról beszélünk, amelynek nagyon erőteljes a virtuális összetevője. Tehát úgy beszélünk róla, mintha létezne. Valójában azonban nem létezik, hanem folyamatosan a létnek a peremén billeg, hogy metafizikailag fogalmazzak. Tehát ameddig javarészt önkéntes résztvevők ilyen-olyan alkalmi, nagyon pici pénzekből valamit össze tudnak dobni, úgyhogy közben levezénik a fordításnak, a válogatásnak, a szerkesztőségi teendőknek, a szöveggondozásnak, a tördelésnek, a nyomtatásnak, stb. A folyóirat specifikus feladatait, akkor van Mérleg. És hogyha ehhez éppen kevés az erő, vagy nem tudjuk mindezeket a tényezőket összehozni, akkor nincsen. Tehát magyarán egy folyóirathoz hozzátartozik az, hogy van bizonyos anyagi biztonsága, tehát egy olyasfajta rendszeres vagy elégséges forrás, amiből ki tudja magát adni. Na most az, hogy itt az egyházkritikai hang az időközben erős, annak van egy olyan nagyon egyszerű materiális háttere is, hogy egy olyan egyháznak a környezetében dolgozik a Mérleg, amelyik felelőtlen és frivol módon a saját szellemi életét nem támogatja, tehát hogy haldokolni kell egy olyan lapnak folyamatosan, amelyik nagyon szívesen élne, és nagyon elkötelezett munkatársak sokkal többet is tennének, hogyha nem volna ez az állandó egzisztenciális válság, amiben a Mérleg létezni kénytelen. Bocsánat, hogy ezt még megemlítem, tehát hogy itt nagyon konkrét dolgok vannak a háttérben, a sok van mögött, az állandó nincs.
Nem tudom, hogy Bor Márta megérkezette utolsó pillanatra, ez úgy látszik most nem sikerül. Le kell zárnunk a beszélgetést, mert félek, hogy ugye 3-4 perc múlva kikapcsolnak minket, mert addig van jogosítványunk. Másfél órát kaptunk, ha jól tudom, Jenei Attilától, akkor még hozzáteszem, hogy ez itt a tengeren túli résztvevővel is kibővített 25 fős hát kiskörünk azért jóval nagyobb lehet, hiszen az Egyház és Társadalom honlapjáról hamarosan letölthető lesz ez a mai esti beszélgetés, és nem sokára egy 45 perces általam szerkesztett változatban a Szóla Rádió is leadja több ismétlésben, tehát ez a kör a ma esti tanácskozásunk ki fog bővülni, illetve lehetőség van a kibővülésre.
Jó, hát csak a terjesztésről szeretem volna megjegyezni, hogy Vik János, a kolozsvári katolikus fakultás dékányának az ajánlata, hogy többet jelenjen meg a mérleg a közösségi oldalakon. És a Facebookon, tehát úgy, mint a vigília is egy példának adja. A másik, hogy ez a panaszkodás kultúra, amit a Máté Tóth András ugye úgy találja, hogy talán túl sokat beszélünk a mérlegbe, vagy írunk róla. Hát András minden évben tömegével lépne ki az egyházból. Az egyház a katolikus egyházból, de az evangélikusoknál is. Ezek az emberek elmennek, mert nem hisznek, már nem találják meg a helyüket ezekben a struktúrákban. És ha ez így tovább megy, akkor mi leszünk, akik megmaradnak, lesz egy gettó. Te a gettó szót nagyon említetted, de ha nem csinálunk semmit, és nem mozgunk, például ez a szinodális vég, amit itt Németországban elindítottak a katolikusok, és nem nagy visszhangra talál Rómában, ez is még egy utolsó talán próbálkozás, hogy mozgósítani az embereket, hogy megmaradjanak, vagy megtalálják a helyüket. Úgyhogy ez a hozzászólásom, úgyhogy ezekről a problémákról igenis kell beszélni.
Kőszegi Ábel az Egyház és Társadalom szerkesztője. Tisztelettel ajánlja mindenki szíves figyelmébe a februárra tervezett beszélgetésünket, ahol a hitalapú civil egyesületek lehetőségeiről lesz szó. Azt tervezzük, hogy meghívjuk Tarcsai Tibort a Kovásztól, Dabóci Kálmánt a T72-ből, és Maklári Jánost a Kéztől. Lehet, hogy még másokat is bekapcsol a tervezett moderátor. Márciusra tervezett témánk az, hogy miért az értelmiség a populizmus kitüntetett célpontja. Ez még szervezés alatt áll. És másik két témánk, ami előkészületben van, Kamarás István szervez egy beszélgetés az új édességről, és egy másik előkészítendő témánk pedig a hitoktatásról fog szólni, amihez eddig is köszönöm Máté Tóth András szíves segítségét, és ezt ezután is elvárom. Köszönöm szépen!
Mindenkitől elköszönünk, mindenkitől elbúcsúzunk.